Műsor ajánlott.
Mindig azt mondta, két élete van. Az egyikben úgy hívják Örkény Istvánné, a másikban úgy Radnóti Zsuzsa. De bármelyikre nézett is, mindenütt a szerencsét fedezte fel az élet útján. Biztosan volt benne az is. Ám a képzelt riport, a padlás, a dzsungelkönyve és a pár utcai fiúk sem jött volna létre pusztán szerencséből. Írókról, rendezőkről és a jelzők erejéről is beszélgettünk annak idején. A nemrégiben 89 esztendős korában elhunyt Kossuth és Jászai Mari díjas dramaturg, a Víg Színház egykori dramaturgiai vezetője, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja, Radnóti Zsuzsa emlékét idézzük a vele készült beszélgetéssel.
Nagyok. Ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. 17. befejező rész.
A sivatag rettenetes és kérlelhetetlen. De vissza kell térnie a sivatagba annak, aki azt valaha megismerte.
Őskori sziklaképek. Második rész.
1932 őszén ismét útban voltam sivatagjáró kocsijaimmal az Uveinat-hegy felé. Egy német tanárt vittem oda asszisztensével és egy festőnővel együtt, hogy kérésére az Aindua feletti barlangok sziklaképeit tanulmányozhassa és másolhassa. Mialatt kísérőim a Dua forrásnál munkához láttak, elmaradhatatlan Szabr sofőrömmel végigportyáztam a környéket, és táborunktól nyugatra még további 5 festett barlangot találtam. Az egyikben tűzkőből készült nyílhegyet és kőpengét ástam ki a homokból. Uveinat környékén sehol sincsen tűzkő. Nyilvánvaló tehát, hogy ezeket a kőszerszámokat felső Egyiptomból hozta ide valamelyik történelem előtti vadász, mert ott a Fayumban ugyanilyen anyagból való és hasonló megmunkálású kőszerszámokat ismerünk. Néhány nap múlva csak egyik kocsival megkerültem a hegyet, és táborunktól 90 kilométerre fekvő Kárkurtál völgyében ütöttem tanyát. Eddig Kárkurtálban csak Hassanein és Kemal Eddin herceg vésett és festett sziklái voltak ismeretesek. Most 3 nap alatt további 37 vésett sziklát és 24 szebbnél szebb képekkel kifestett barlangot fedeztem fel. A sziklavésések között olyan ökrök ábráira bukkantam, amelyeknek szarva a homloktól előre és lefelé ívelve van ábrázolva. Eleinte azt hittem, hogy csak az őskori művész rajzhibájáról van szó, de nem sokára meggyőződhettem arról, hogy ezek a lefelé hajló szarvak szándékosan lettek így feltüntetve. Ismét egy tanújele annak, hogy Hérodotosz nem tévedett, amikor a garamanták szarvasmarháiról írt, hogy szarvuk miatt kénytelenek hátrafelé legelészni. Érdekes, hogy később Egyiptomban, a szakkarai piramisok melletti Tisírban olyan domborműveket láttam, amelyek ökrök hosszú sorát ábrázolják. Legtöbb ilyen rendes líra alakú szarval, de közöttük egy-kettő ilyen különös előre és lefelé hajló szarval. A festett barlangokban óriási képanyagra bukkantam. Azonnal megkülönböztethettem, hogy többféle stílusról van szó. Voltak olyanok, mint az Aindua melletti képek, de ezektől teljesen elütő más színekkel és más modorban festett ábrák is. Kezdtem a különböző barlangokat tektonikus és geológiai szempontból egymással összehasonlítani. És arra a meggyőződésre jutottam, hogy ezek a festett barlangok sohasem voltak lakóhelyek, hanem forrásbarlangok. Valamennyi olyan helyen képződött, ahol a vízáteresztő núbiai homokkő a szilárd igneusz vagy vulkánikus kőzetrétegen nyugszik. A homokkövön átszivárgó esővíz a szilárd réteg felett utat vájt magának a völgyek felé, és ahol előtört a homokkőből, kisebb-nagyobb barlangot mosott ki. Önkéntelenül arra kellett következtetnem, hogy ezek a festmények olyan korszakban készültek, amikor ezek a forrásbarlangok nagy szerepet játszottak a környék lakóinak életében. Valószínű, hogy Líbia kiszáradásának és elsivatagosodásának kezdetén alakult ki az a kultusz, amely az akkori benszülötteket arra indította, hogy mintegy a forrás szellemének áldozva kegyeleti festményeket készítsenek a barlangokban. Csak ugyan, a leghomályosabb, legkopottabb és a homokkőben tartalmazott mész által átütött képeket a legmélyebb fekvésű barlangokban találtam, tehát azokban, amelyek legkorábban apadtak el. Azok a barlangok, amelyek fönt a völgy kezdetén vannak, a leggazdagabbak. És elképzelhető örömöm, amikor ezeknek egyikében négy különböző időszak festményét egymás fölé festve, egymást borítva találtam. Megvolt a különböző stílusok kulcsa. Legalul a legrégibb képek már alig láthatók, sötét barna színűek. Felettük sötétvörös és sárgás-fehér ábrák, és azok felett majdnem futurisztikus, modern, merész vonalakkal festett, rikító vörös és átlátszó fehér alakok vannak. Visszatértem Aindúához, és miután rövid kirándulást tettünk azonnal 80 kilométerre délre fekvő Jerguéda hegyhez, hogy ott a Benyold őrnagytól felfedezett festményeket lemásoljuk, elvittem kísérőimet Kárkurtába, ahol a kitűnő festőnő két hét alatt több mint 500 képet másolt le. Innen az Arkenu hegyhez hajtottam. Arkenuban csak egyetlen festett barlangot talált a tanár asszisztense. Innen Kufrán át a Gilfkebir hegység északnyugati sarkához vezettem az expedíciót. Ahhoz a sziklavölgyhöz, amelyben 1931-ben Patrick Clayton és 1932-ben és 1933-ban én magam találtam vésett képeket és kőszerszámokat. Itt is, mi alatt kísérőim másoltak, szábra a felderítő útra indultam a Gilf fennsík sziklapárkányának mentén kelet felé. Most már messziről felismertem a sziklák olyan rétegzését, ahol a puha homokkő kemény kőzeten nyugszik. Táborunktól 4 kilométerre ilyen vádiba hajtottam, és már előre bejelentettem Szábrnak, hogy ismét festett barlangokat fogunk találni. Újabb felfedezésünk minden várakozást felülmúlt. 4 gyönyörű képekkel kifestett barlangra bukkantam. A legnagyobbikban tisztán lehetett látni, hogy a barlangok mennyezete valamikor teljesen ki volt festve. Az évezredek folyamán a legtöbb helyen lehullott az a kőréteg, amely annak idején a barlang mennyezete volt, és csak egyes foltokban maradt meg a festményekkel borított hajdani alap. Ez a vádi valamikor tó lehetett, és az egyik barlangban csak ugyan úszó emberek képcsoportját találtam. Ugyanitt egy eddig még nem szerepelt szín, a sárga okker tárult először elénk. A képek stílusa határozottan óegyiptomi. Családi és tánc jelenetek, íjas férfiak harca és a viseletek valóságos divatlapja. A legnagyobbik barlangban nagy, oválisra csiszolt követ találtam. Egyik felülete ugyancsak vörös festéssel volt borítva. Eleinte azt hittem, hogy annak idején ez a kő szolgált a festékpor őrlésére. De amint jobban szemügyre vettem, a kő mindkét lekerekített oldalán bevésett szemeket és szájat láttam. Később Kairóban az egyiptológusok megállapították, hogy ez a kő legprimitívebb formája az óegyiptomi sírokban található úgynevezett palettáknak. Ezt a völgyet elneveztem Vádi Szórának, a képek völgyének, és társaim nem győztek álmélkodni, amikor másnap ide vezettem őket. Elhatároztam, hogy gazdag gyűjteményünket kiegészítendő, felkeresem most már azokat a helyeket, amelyeken mások is találtak sziklavéséseket. Mindenek előtt azok jöttek tekintetbe, ahol az angol Newbold és Shaw kutatók 1927-ben eredménytelen zarzúra kereső expedíciójuk alatt sziklaképekre bukkantak. Szerencsésen navigáltam, mert pontosan befutottam abba a völgybe, amelyet Newbold és Shaw vezetői Vádi Anagnak, az ősemberek völgyének neveztek. Majdnem kör alakú, mint egy 2 kilométer átmérőjű sziklás katlan. Némi vegetáció áll benne, azonban nem az esőoázisok tipikus tál, szájjal és tundub cserjéi, hanem a valódi talajvízoázisok terfái és halfafüve. A teknő legmélyebb pontján megtaláltuk azt a helyet, ahol az angolok annak idején kutatástak. Ez most azonban ismét be volt temetve homokkal. Nem messze innen egy sziklafalon rengeteg vésett emberi és állati ábra van. Stílusuk ugyanaz, mint az Uveinat-hegy sziklavésései, tán valamivel kezdetlegesebb. Newbold és Shaw annak idején úgy vélték, hogy ez a depresszió a sokat emlegetett Birbidi. És miután bőséges vízre bukkantak, meg voltak győződve arról, hogy ráakadtak a guránok hírhet rejtek helyére. Innen alig 20 kilométerre fekszik az a másik vésésekkel borított sziklapiramis, amelyet ők Tamr el-Kuszeírnek hívtak. Mivel nem követtettem ugyanazt az utat, amelyen az angolok tevés karavánja járt, kerülővel igyekeztem ehhez a sziklahegyhez, és útközben majdnem beleestem Bidi kutyába. Szabályos, kör alakú sziklába vésett, mint egy 3 méter mély kút. Alacsony fallal van körülvéve. Mellette egy lebokrosodott datolyapálma. Tehát véletlenül ismét fontos felfedezést tettem. Míg társaim a sziklaképek másolásával foglalkoztak, egyébként ez az egyedüli hely, amelyen a vésett ökör és tehénképek piros festékkel ki vannak színezve, derék Szabr sofőrömmel elindultam délfelé, a Merga oázis felderítésére. Itt ugyanis vigyáznom kellett arra, hogy össze ne találkozzak azzal a rabló bandával, amely részben guránokból, részben kufrai zuelja arabokból áll, és amelynek vezére a Nílus völgyében rettegett Gongoly volt. Egy évvel ezelőtt egy dongolai karavánt, amely a Nátronoázis felé igyekezett, ezek az elszánt fickók megtámadtak. A karaván 12 kísérője közül 8-at agyonlőttek, és 120 tevéjüket elrabolták. Amikor a leírhatatlan rossz hegyes terepen át, végre Merga oázis medencéhez közeledtünk, sok expedícióm hű kísérője Szabr, tán először, amióta ismerem, vonakodott, hogy tovább kísérjen. A kis Merga oázis legfőbb ékessége az a gyönyörű szép sós tó, amely a Pálmaliget kellős közepén fekszik. Ha az ember alig néhány lépésnyire a tó partjától lyukat válja homokba, kitűnő édes víz bugyog elő, míg a tó vize az állandó elpárolgás következtében annyira telített sóval, mint akár csak a holtenger. Nagy élvezettel fürödtünk benne, de úszni nem lehetett, legfeljebb csak a víz színén ülni. Mergától a Nátron oázis felé vezettem az expedíciót. Ez az oázis egy szakadék lábánál fekszik, és hatalmas termés Nátron medencéiről híres. Az arabok emberemlékezet óta karavánszám szállítják innen a Nátron sót a lakott területekre. Mielőtt a fenség széléhez értünk volna, a Darb el-Arbain karavánút mesdjét kereszteztük. Előttem ismeretlen, térképezetlen területen jártunk, és a Szelima oázis óta minden kitűzött célomat csak az iránytű segítségével kellett megtalálnom. Teljes hosszában még ma is ismeretlen, és előttünk csak Newbold és Shaw, valamint Benyoldőr nagy expedíciói keresztezték két különböző pontját. A Kartumból elindult és Mergába érkezett repülőgép különítmény ugyancsak elrepült a csodálatos vádi felett, és annak idején láttam érdekes fényképfelvételeiket. Ott, ahol a Nátronoázistól délre a vádit elértem, enyhén hullámzó, egyébként sík homoksivatagon vonul keresztül. Kelet felől a Jebel Kahib 300 méter magas töredezett sziklacsúcsai. Nyugat felé alacsony dűnevonulatok voltak láthatók. Egyik portyázó utamon 4 emberből álló karavánt pillantottam meg, amit a Nátronoázis felől jövet közeledett Vádi Huar felé. A beduinok rettenetesen megrémültek a soha nem látott magányos ördögszekér közelettére, és félelmüket talán csak Szabr ijegysége múlta felül, amikor rozog a hosszú csövű puskáikat meglátta. Kababis arabok voltak. Nátronsót szállítottak a Meidob hegyekben lévő falvaikba. Megtudtam tőlük, hogy a Nátronoázist nem ok nélkül kerültem el, mert ott közel 200 gurán táborozik, de megtudtam azt is, hogy az oázis legdélibb kútja, Bir Milani mellett nincsen senki. Másnap Newbold és Shaw útvonalát követve felkerestem a Zolat el-Hamad sziklahegyet, amely tulajdonképpen a Jebel Rahib egyik kifutója. Mialatt kísérőim itt másolták a nagyszámú sziklaképeket, egyedül felderítő útra indultam a Jebel Rahib felé. Onnan azzal az elhatározással tértem vissza, hogy soha többé nem távolodom el teljesen magányosan 20 kilométerre a tábortól. Messziről ugyanis olyan sziklapiramist láttam, amelyről biztosra vettem, hogy őskori képek lesznek rajta. Amikor odaértem, reményem teljesült, sőt, a hegy oldalában mély forrásbarlangot láttam, benne esetleg festmények is lehettek. Amit lehajolva a barlangba be akartam mászni, belülről éles hörgés hangzott, és a következő pillanatban nagy, sárga, fekete pettyes test süvített ki mellettem, úgy, hogy majdnem feldöntött. Percekre elállt a szívverésem, még akkor is, amikor a tovaszáguldó állatban felismertem, hogy nem leopárd, hanem csak ártatlan gepárd. Zolát el-Hamad sziklájén találtuk az első elefánt képeket a szokásos zsiráf, antilop és szarvasmarha ábrákon kívül. Általában ezek a dél-líbiai képek kevésbé művészek, mint az uveinatiak, viszont feltűnően sok kép van egy-egy sziklára vésve. Meg vagyok győződve arról, hogy a Meidob hegység belsejében még több őskori telepet találtam volna, ha nem ijeszt meg annyira az a gepárd. Gyűjtő munkánkat ezzel befejeztük. Több mint 1200 másolatot és sok száz fényképet készítettünk a líbiai sivatag őskori sziklaképeiről, és több láda kőszerszámot és égetett cserepet gyűjtöttünk össze. A Darbel Arbain ősi útvonalán, a 40 nap karaván útján, 6 nap alatt elértem Karga oázist, és onnan további 2 nap alatt a Szent Folyó országának fővárosát, Kairót. Végül néhány szót a líbiai őskori leletek jelentőségéről. Egyiptomban, vagyis a Nílus völgyében 5000 éves kultúra emlékeit találjuk. Óriási kőpiramisokat, művészien díszített sírokat, festményeket és szobrokat, amelyek mind hatalmas, fejlett ősi kultúráról tanúskodnak. Az egyiptológusok megállapították, hogy ezek közül a szakkarai lépcsőpiramis és a nagadai kifestett téglasírok a fáraói Egyiptom legrégibb műemlékei. De hogy ezek előtt milyen kultúraalkotás, milyen civilizációs fok létezett Egyiptomban, arról nem tanúskodik semmi rom, semmi maradvány. Lehetséges az, hogy egy nép máról holnapra oly műemlékekkel indítsa meg kultúrfejlődését, mint amilyen hatalmas szakkarai zigurát. Akik ilyen épületet emelnek, akik ilyen freskókat festenek, azok már építettek, festettek azelőtt is. Nyilvánvaló, hogy az ősi nép máshonnan vándorolt be a Nílus földjébe, magával hozva kultúráját. De ezzel a megállapítással nem elégedhetik meg a tudomány. A kutatók feladata, hogy megtalálják azt a területet, amelyen ennek az úgy szólván kész kultúrának a kezdetét, a kibontakozását lehessen feltárni. A tudósok, az emberiség bölcsője, Mezopotámia felé tekintettek. Kétségtelen, hogy ott az egyiptominál még régibb, primitívebb kultúra maradványaiból arra lehetett következtetni, hogy onnan indulhatott el az a nép, amely a Nílus völgyébe már kész, kifejlett ízléssel és tudással érkezett. De közelebbi tanulmányozáskor ismét rejtély előtt állott a szaktudós. Az ősi Egyiptom épületromjai hasonló elgondolásból eredtettek, ugyanúgy, mint Ur, Tel Halaf és Babilon romjai. De a felhasznált anyag, a megmunkálásra fordított eszközök, a díszítések, festmények, állati és emberi ábrázolások számtalan részlet tekintetében azt bizonyították, hogy az egyiptomi őskultúra nem származhatott kizárólagosan a Tigris és Eufrátesz árterületéről. Felmerült tehát az az elmélet, hogy hát ha nyugat felől, Líbiából jött a Nílus völgyébe az a másik kultúrnép, amely a Szent Folyó válaszvonalán találkozva a Mezopotámia kivándorlóival, azokkal egyesülve, megvetette az óegyiptomi ízlés és művészet alapját. Ennek a teóriának szószólói pedig kénytelenek voltak megvárni a modern kor mechanikai járműveinek tökéletesedését, amely az utóbbi esztendőkben megindította Líbia felkutatását. Az egyiptomiak egészen a közelmúltig oly országot neveztek a sajátjuknak, amelynek több mint 2/3 részét nem ismerték, és nem is ismerhették. A sivatag egyetlen közlekedő eszköze a teve volt. Tudjuk, hogy a tevét csak Krisztus előtt 500-ban kezdték meghonosítani Afrikában, és a perzsák hozták Ázsiából. Az óegyiptomiak tehát csak a sivatag szélét járhatták Öszvér és Szamár karaványaikkal. Tehát alig 4-5 napi járásra távolodhattak el ivóvízzel ellátott helyekről. A tevés karaván akció rádiusza már jóval nagyobb volt. Megfelelő fajú tevet 15 napig is el lehet víz nélkül, és emellett napi 40 kilométert tehet meg könnyű teherrel. A teve háton járó utazó tehát 300 kilométerre merészkedhetik be az ismeretlen sivatagba. Azonban akkor sem talál oázist, amelyben megitathatja állatját, kénytelen visszafordulni, mert különben életével játszik. Így a modern kor mechanikai járműveire várt a Szahara felkutatása. De a földrajzi feltárással kapcsolatban egy másik fontos probléma is várt megoldásra. Az óegyiptomi kultúra eredete. És ezek a kutatások teljes eredménnyel jártak. A líbiai sivatag szívében ott, ahol évezredek óta ember nem járhatott, fejlett ősi kultúrának a nyomaira bukkantak. Az eddig felfedezett kőszerszámok, sziklavésések és barlangfestmények oly feltűnő hasonlóságot mutatnak a prefaraonikus nílusföldi leletekkel, hogy immár kétségtelen, hogy az a történelem előtti nép, amely ezeket készítette, később a Nílus mentén fejlesztette tovább megalapozott kultúráját. Kétségtelen az is, hogy ez a Líbia felől bevándorló nép a Szent folyó völgyében találkozott a kelet felől bevándorló babilóniakkal, és kettejük egyesüléséből eredt az ős egyiptomi kultúra. De mi volt azelőtt a Nílus völgyében? Nem lakott ott senki. A hatalmas folyó partjaitán nem nyújtotta kedvező életfeltételeket? Erre a kérdésre csak egyéni nézetemmel tudok válaszolni. Nyilvánvaló, hogy a mai líbiai sivatag azokban az időkben, 8-10 ezer évvel ezelőtt, még megfelelő életfeltételeket biztosított annak az állattenyésztő és vadásznépnek, amely a Gilf-Kebir lábán, Uveinatban és Dél-Líbiában, valamint Núbiában lakott. Az éghajlati viszonyok akkor még olyanok voltak, hogy a sivatagot helyenként vegetáció borította. Kétségtelen, hogy ugyanolyan trópusi esőzések termékenyítették Szaharát, ha csak átmenetileg is, mint ma Közép-Afrika sztyeppéit és őserdeit. Az idők folyamán és éghajlati viszonyok változásával lassanként felcserélődtek az állapotok. Líbia őslakói a hegyek közelébe kényszerültek, mert ezek hosszabb ideig vonták magukhoz a csapadékot, mint a lassanként kiszáradó síkság. Líbia őslakói a megmaradt források köré tömörültek, és már csak azoknak környékét termékenyíthették meg. Kezdődő kultúrájuk egyik megnyilatkozása azok a sziklavésések és később festett képek, amelyekkel mindennapi életüket, kefteléseiket és harcaikat ábrázolták. Ezek szerint Líbia lehetett az ős egyiptomi kultúra hajdani bölcsője. Az eddigi felfedezések és leletek legalábbis erre engednek következtetni, de még távol vagyunk attól, hogy határozott véleményt alkothassunk azokról az összefüggésekről, amelyek a fáraók piramisai és a sivataghegyek sziklaképei között fennállnak. Szerény munkám azonban mégis hiányzó láncszemet jelentett az ősi Egyiptom fejlődés történetében, és már eddig is szép gyűjteményét bocsáthattam a híres egyiptomi múzeum szaktudósainak rendelkezésére. De még csak most látom magam előtt annak a részletes kutatómunkának a szükségességét, amely minden felfedezéssel együtt jár. Bízom benne, hogy munkámat folytathatom. Nem csak a vendégszerető Egyiptom és a tudomány hasznára, hanem hogy ezzel is szolgálhassam becsülettel a magyar nevet.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. A 17. befejező részt hallották. Író Jaskó Bálint. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a Rádiószínház kukac